Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
Adásunk tartalmából.
A Szentatya egészségi állapota, szóvivői jelentés.
Pápai üzenet két új szentszéki nagykövethez.
Az Európai Egyetemisták imavirrasztásának visszhangja Albániában.
A 100 esztendős Vanyó Tihamér Bencis atya köszöntése.
A Szentszék sajtótermének igazgatója Joaquín Navarro Vaz hétfőn délelőtt a következő nyilatkozatot tette közzé.
Continua il miglioramento delle condizioni generali del Santo Padre.
Továbbra is javul a Szentatya egészségi állapota, és ez lehetővé teszi, hogy a pápa a nap folyamán hosszú időt töltsön karosszékében. Nem jelentkeztek a gégemetszéssel kapcsolatban komplikációk. A mindennapos rehabilitációs terápiának köszönhetően folyamatos javulás tapasztalható a hangképzést illetően. Mindazonáltal az orvosok a hang használatának óvatos korlátozását írták elő a mielőbbi normális gégeműködés érdekében. A következő orvosi jelentést március 10-én csütörtökön 12:30-kor teszik közzé.
Újságírók kérdéseire válaszolva a szentszéki szóvivő a következőket mondta még. Az orvosok döntenek arról, hogy a pápán végrehajtott műtét után a trahejában elhelyezett csövet mikor távolítják el. A pápa remélhetőleg a nagy hetet már a Vatikánban tölti, és majd ő dönti el, hogy milyen módon vesz részt a szertartásokon, amelyek időpontja továbbra is változatlan.
A szentszéki szóvivő már a reggeli órákban is jelezte, hogy nem lesz semmi meglepetés a Szentatya egészségi állapotáról szóló hétfői orvosi jelentésben. Navarro Vaz ugyanis hétfőn reggel látogatást tett a Gemelli kórházban, ahol megbeszélést folytatott Rodolfo Proietti professzorral és a pápa gyógykezelésével foglalkozó orvoscsoport többi tagjával. Az újságíróknak, akik afelől érdeklődtek, hogy meddig szorul még kórházi ápolásra a pápa, a szóvivő azt válaszolta, hogy erről az orvosok döntenek. Az minden esetre bíztató, hogy amikor vasárnap a Szentatya betegszobája ablakából megáldotta a kórháznál összegyűlt több száz hívőt, zarándokot, a tévékamerák megerősítették az egészségi állapotával kapcsolatos pozitív híreket. Kétségtelenül sokkal jobb állapotban van, mint egy héttel korábban volt, amikor meglepetésszerűen feltűnt betegszobája ablakában. Most vasárnap hosszabban időzött a csukott ablak mögött, többször fölemelte áldó kezét, és egy kicsit még előre is hajolt székéből, hogy jobban lássa az egybegyűlteket. A pápa több percig tartó jelenléte, jó lehet még mindig hangtalanul, nagy lelkesedést váltott ki nem csak azok körében, akik személyesen látták őt a kórház ablakában, hanem a Szent Péter téren összegyűlt hívek között is, akik két nagy kivetítőn látták a kórházból érkező képeket.
Közben nap mint nap növekszik azoknak a száma, akik felkeresik a kórházat, hogy személyesen is tanúsítsák a pápa iránti tiszteletet, együttérzést és mielőbbi gyógyulást kívánjanak a Szentatyának. Vasárnap például többek között a limai érsek, Cipriani Torn bíboros tett látogatást, a Focolare mozgalom római tagjai pedig virágcsokorral kedveskedtek a pápának.
Pápai üzenet a Gemelli kórházból két új szentszéki nagykövethez. Hétfőn délelőtt két új nagykövet, a görög Stavros Likidis és az osztrák Helmut Türk mutatta be kormánya megbízó levelét a Vatikánban. Ezúttal a kórházban lévő szentatya helyett Angelo Sodano bíboros államtitkár fogadta, és a szentatya Gemelli kórházból küldött üzenetével köszöntötte őket szentszéki szolgálatuk megkezdése alkalmából.
A görög követnek szóló üzenetben a pápa felidézi görögországi apostoli látogatását, amelyre Pál apostol nyomában 2001-ben került sor. A népek apostola 2000 évvel ezelőtt Görögország területén alapította meg Európában az első keresztény közösségeket, utalt rá a Szentatya, hozzátéve, hogy a mai Görögország nem felejti el a nemzet egyik alapvető alkotó elemét, a keresztény hit örökségét. Tudja, hogy ez az örökség sokkal több, mint a múlt emléke. Kultúrájának és intézményeinek élő alkotó része, amely képes rá, hogy termékenyen megújítsa az emberiség jövőjére vonatkozó nemes és magasztos elvárásokat, különös tekintettel Európára, amelynek kultúrájára a kereszténység oly mély hatást gyakorolt. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Görögország továbbra is arra törekszik az Európai Unióban, hogy elismerjék és megfelelő módon kifejezésre juttassák ezt a vallási dimenziót, amelyhez mind a Szentszék, mind a Hellén Köztársaság egyaránt ragaszkodik.
A mai világot törékenyé teszi a terrorizmus veszélye és a tartós konfliktusok fenyegetése. Ezért az Európai Unió számos szempontból példakép a népek egységére és a békére törekvő politika számára. A Szentszék arra szólítja fel az európai népeket, hogy minden erejükkel segítsék elő a népek közötti párbeszédet és megértést, valamint törekedjenek az ezeket biztosító nemzetközi intézmények megszilárdítására. Ez az erőfeszítés csak akkor lesz eredményes, ha nemzetközi szinten társul az igazságossággal, a hátrányos helyzetű országok fejlődésének érdekében, különösen az afrikai földrészen. A közelmúltban Dél-Kelet-Ázsiában bekövetkezett drámai események nyomán világossá vált, hogy a nemzetközi közösség képes hatékonyan mozgósítani erőit a csapásoktól sújtott népek érdekében. Ugyanígy az aténi olimpiai játékok tavaly nyáron ékesszólóan tanúskodtak arról, hogy az emberek vágynak a testvériségre, amely legyőzi a gyűlöletet és az erőszakot.
A Szentatya a görög diplomata személyén keresztül üdvözölte az ország katolikus híveit is, akik bár kis számban és szétszórtan élnek, ragaszkodnak hitükhöz. Arra lenne szükség, hogy a katolikus egyház nyílt és építő párbeszédet folytatva az illetékes hatóságokkal jogi státuszt kapjon. Ez jelezné jogai teljes elismerését az Európai Unió többi országához hasonlóan. A katolikus egyház testvéri párbeszédet folytat az ortodox egyházzal, és tudja, hogy a görögországi hívek is szeretnének maradéktalanul részt venni az ország gazdasági, politikai és társadalmi életében. A pápa arról biztosította a görögországi katolikusokat, hogy Róma püspöke Péter utóda imádkozik értük, majd köszöntötte Krisztodulosz aténi ortodox érseket, aki testvéri szeretettel fogadta őt Pál apostol nyomában tett zarándoklata során.
Görögország új szentszéki nagykövete Stavros Likidis 1945-ben született Athénban. 1977-ben kezdte meg diplomáciai tevékenységét, legutóbb 2000 és 2004 között Kuvaitban teljesített szolgálatot.
Az új ország nagykövethez Helmut Türkhöz intézett üzenetében a Szentatya emlékeztet a hagyományosan pozitív kapcsolatokra, amelyek Ausztria és a Szentszék között évszázadok óta fennállnak. Erre hivatkozva a pápa annak a reményének ad hangot, hogy a jövőben is szilárd alapokra és gyümölcsöző együttműködésre épülnek az egyház és az állam kapcsolatai. Ausztria fontos hivatást tölt be az európai földrészen, olyan hídországot alkot, amely a jelenben és a jövőben egyaránt nagyon sokat nyújthat Európa és az egész világ számára. Az Európai Unió keleti irányban történt bővítésére utalva, az üzenet hangsúlyozza a hit és az értékek, valamint az élet és a család védelmének fontosságát. A pápa gondolatai végül arra a három utazásra irányultak, amelyeket Ausztriában tett, továbbá a kelet-európai egyházak Mariazelli találkozójára, amelyek mind Ausztria katolikus identitásáról vallottak. Ugyanígy Franz König bíboros temetése is egyfajta tanúbizonyság volt a világ előtt, hogy az egyházat érő bírálatok és az erős szekularizáció ellenére az osztrákoknak egy jelentős része továbbra is ragaszkodik keresztény hitéhez.
Ausztria új szentszéki nagykövete Helmut Türk 1941-ben született, nős, három gyermek édesapja. 1964-ben kezdte meg diplomáciai küldetését, többek között 1993 és 99 között Washingtonban képviselte hazáját.
Nagy sikere volt Albániában az európai egyetemisták harmadik imavirrasztásának. Tirana, a világ első és egyetlen ateista államaként deklarált Albániában, ahol 1976-tól büntettek bármilyen vallásgyakorlatot, 2005. március 5-én az albán egyetemista fiatalok lelkesen vettek részt a szombatesti imavirrasztáson, amelyet élő összekötetésben láthattak Európa 10 másik székesegyházában is. Mint arról már előző adásainkban tájékoztattunk, a találkozó során Leonardo Sandri érsek fölolvasta a Szentatya üzenetét. Albániában a találkozó megbeszéléseinek középpontjában a hit és az értelem kapcsolatát elemző Fides et Ratio enciklika és Nagy Szent Albert alakja állt. A 13. században élt Domonkos szerzetes a természettudomány és a teológia terén egyaránt emlékezetes eredményeket ért el, életfelfogása szerint minden tudomány, szem, amellyel az ember Istent nézi.
Gyergyi Meta atya, az albán püspökkari konferencia egyetemi pasztorációs felelőse, aki egyben a tiranai Szent Pál székesegyház plébániai kormányzója, a Zenit hírügynökségnek elmondta, most először jelent meg albán nyelven a Fideszet Ráció pápai enciklika. Európa, ahova beszeretnénk lépni, nem feledkezhet meg keresztény gyökereiről, mint ahogy mi sem feledkezhetünk el azokról, tette hozzá. A legmegkapóbb pillanat a szombati virasztás során az volt, amikor a különböző országokban egybegyűlt egyetemisták a TV körkapcsolás segítségével együtt imádkozhattak Máriához, a bölcsesség székéhez, mintegy példázva azt, hogy az akadályok, amelyeket a politika vagy a kultúra nem tudott legyőzni, azokat a názereti Jézusba vetett hit közösségi ereje túlszárnyolt. Lelkesítő volt még, amikor a fiatalok meghallották II. János Pál pápa nevét, és egyszerre kezdtek el tapsolni, bár néhányuk szemében látszott, sajnálják, hogy nem láthatták a Szentatyát, akit azonban így is nagyon közel éreztek magukhoz. A szertartás végén, folytatta Gyergyi atya beszámolójában, az egyetemistáknak kiosztották János evangéliumát, amely tartalmazza Jézus mondatát, az igazság szabaddá tesz benneteket. Ez a fordítás azért különleges, mert az Albániában élő katolikusok, ortodoxok és protestánsok közös munkája révén született meg.
Itt jegyezzük meg, hogy Enver Hoxha, kommunista diktátor 1967 virágvasárnapján hirdette meg a kegyetlen vallásüldözést, kezdte meg a templomok, istentiszteleti helyek módszeres lerombolását. 1976-ban pedig az ország új alkotmánya hivatalosan is leszögezte, hogy Albánia ateista állam.
József Ratzinger bíboros elmélkedései kísérik majd a Kolosseumnál esedékes keresztúr 14 állomását. A hittani kongregáció prefektusa és a bíborosi kollégium dékánja, a német József Ratzinger bíboros írja ebben az évben a Kolosseumnál esedékes nagypénteki keresztúr egyes állomásaihoz fűzött elmélkedéseket. A pápa minden évben más egyházi vagy világi személyiséget kér fel erre a feladatra, katolikusokat és más felekezetek képviselőit egyaránt. Voltak olyan évek is, amikor ő maga írta az elmélkedést a Jézus kínszenvedését felidéző keresztúr 14 hagyományos állomásához. Tavaly André Louf, belga ciszterci szerzetest bízta meg a pápa, 2002-ben pedig a Vatikán szakértő újságírók voltak a szerzők, minden állomáshoz más újságíró fűzte az elmélkedést.
Az előző években a következő nevekkel találkoztunk. A nemrég elhunyt Mário Luzi firencei katolikus költő, Hans Urs von Balthasar a nagy teológus, Miguel Obando Bravo managuai, Miloslav Vulk prágai, Vinko Puljic szarajevói bíborosok, első Bartolomájosz konstantinápolyi ortodox pátriárka és Olivier Clement laikus ortodox teológus. Ebben az évben nagypéntek március 25-ére esik. A szentszéki szóvívő egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy a Szentatya részt tud-e venni ezen a lenyűgöző szertartáson a római Kolosseumnál, amelyet pápasága minden eddigi évében ő maga vezetett.
A százesztendős Fanyó Tihamér Bencés atyát rendtársa Somorjai Ádám köszönti.
A magyar egyház történetírás nesztora Fanyó Tihamér Bencés 100 éves. Gimnazista akkor lettem, amikor polgári időszámítás szerint Tihamér úr már nyugdíjas volt. Noviciátusom és növendékéveim alatt Karsai Géza és Csóka Lajos vitája volt ismeretes a szakmában, amely anonimus azonosítása körül folyt. E három egyháztörténész jelentette számomra együtt a rendi, illetve a magyar történész szakmát a 70-es években Pannonhalmán. Lajos atya tanította nekünk a rendtörténetet, Tihamér urat, mint tanáromat nem tisztelhettem. Viszont publikációi voltak azok, amelyek révén betekintést tehettem a kora újkor magyar egyház történetébe. Ezeknek forrásvidékét ő térképezte fel a vatikáni titkos levéltárban, és tette is közzé azokat. Első fontos forrásközlése 1933-ban jelent meg a Római Magyar Akadémia sorozatában. Az 500 oldalas mű a magyar püspököknek Rómába küldött jelentéseit adta ki, és a bevezetésben a trentói zsinat hatását értékelte Magyarországon. 1935-ben, majd nagy szünet után, 50 év elteltével, 1986-ban jelent meg a pécsi nunciusok magyarországi vonatkozású jelentéseit dokumentáló két vastag kötete. E három forrásközlés és értékelő tanulmány önmagában is megállta a szakma kritikáját, sőt, sokak számára eligazító erővel bírt. Csak úgy, mint a plébánia történetírás módszertana, vagy az Egyház történész szemhatára című kisebb művek, módszertani bevezetések, melyek kutatók nemzedékei számára szolgáltak útmutatásul. Tihamér úr az említett Lajos atyával együtt a 30-as évek végén induló Regnum egyháztörténelmi szakfolyóirat hívnöke is volt számomra. Római tanulmányaim alatt a 80-as években gondolhattunk arra, hogy ezt valamilyen módon folytassuk. A Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség alapításakor is ez lebegett szemeink előtt, így jött létre a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, amely utóbb fölvette a Regnum alcímet, és így jelenik meg ma is. Nagy idő a száz esztendő. Tihamér úr még a régi Nagy Magyarországon született és kapta első szellemi indításait. A Szegfő Gyula környéki történészgárda tagjaként érett mesterré. Sokat dédelgetett terve volt a pannonhalmi egyháztörténész műhely fölállítása. Tanítványai köréből ki is került egy jó gárda, sajnos ők külföldön, így például Brazíliában folytatták szerzetesi életüket. A II. Világháború utáni nehéz évtizedek szakmailag ugyan elhallgattatták, de a pannonhalmi Bencés gimnáziumban diákok nemzedékeit taníthatta. Majd, ahogy a kor viszonyai engedték, újra publikálni kezdett, sajnos már megkésve. Kedves Tihamér úr, mostoha sors jutott osztályrészedül, de emberi példád, szakmai tisztességed eligazító erejű volt számunkra az elmúlt évtizedekben. A jó Isten éltessen és adjon erőt, jó egészséget!
A 100 éves Vanyó Tihamér atyát II. János Pál pápa saját kézjegyével ellátott üzenetben köszöntötte, és Mát Ferenc köztársasági elnök is kifejezte jó kívánságait az idős bencés szerzetesnek. Az indiai katolikusok tiltakozása egy filmvetítése ellen. Egy bombéi bíróság visszautasította a Katolikus Fórum elnevezésű laikus szervezet kérelmét, amely egy új film bemutatója ellen irányult. Dolphy de Souza, a fórum elnöke elmondta, hogy a Bűnök címet viselő film egy katolikus pap szexuális tévejgéseiről szól. Csalódottságának adott hangot, hogy a keresetet elvetették. A helyi katolikusok már többször tüntettek a film ellen. Új-Delhi érseke Vincent Conceição elmondta, hogy ez a film inkább pornográfia, mint sem művészet, és tudatosan rossz fényben mutatja a katolikus papokat. A főpásztor sikertelenül tiltakozott a kisebbségvédelmi hivatalnál, azután bejelentette, hogy a tiltakozási akciók tovább folytatódnak.
Emlékeztetjük kedves hallgatóinkat, hogy az adásainkban elhangzó híreket elolvashatják internetes honlapunkon, ahol az interjúk hanganyaga mellett megtalálják a Szentatya egészségi állapotával kapcsolatos legfrissebb információkat is. Honlapunk címe www.radiovaticana.org, és itt kattintsanak a magyar nyelvű feliratra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Most elbúcsúznak önöktől a mai adás szerkesztői
Ipacs Katalin
és Kálmán Imre.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!